Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Megérkezett Gézu hajkúja, nagyon-nagyon örülünk neki 8:12-kor. Itt a Millás reggeliben azt mondanám, hogy mindig van választás, de nincs. Vagy én, vagy nem.
De közben 6:32-kor küldött egyet, szerintem akkor ébredt, és kapcsolt, hogy úristen, nem küldtem.
Nem küldtem.
Még alszom. Üzenetet küldött 6:32-kor, de most arra
jogos,
ezek szerint összejött a mai hajkú is, jó.
És okay. Azt tudjuk, hogy a jó hidegben jobbat lehet, és nagyobbat aludni.
Ez így is van.
Bekuckózva, úgyhogy köszöntünk mindenkit, 8:13, tehát október 1-je, KEDD, ez a Millás reggelit a Rádiókafé 98.0-án, és a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És a hallgatói üzenetek.
Agy, nagyon jó kis hallgatói üzenetek. Rögtön szeretném annak a kedves hallgatónak, aki e-mailben hosszasan fejtegette a kritikáit, a különböző szignálok, minden, hogy ennyi tévedést egy e-mailben nehéz összehozni, de én szerintem, ha többet ír, akkor biztos, hogy többet is összefog.
Vélemény volt, hogy nem tetszik neki abban, mi a tévedés?
Az, hogy nem. Például az, hogy megfejtette, hogy én szuszogok. Tehát az
nem stimmel. Az a Mati, ez egyértelmű, igen.
De az összes többi. Na mindegy, javító szándékúak. Köszönjük szépen. Köszönjük
Ma
szépen.
A szokásosnál csípősebb hangulatban vannak a hallgatók. Kapjuk az ívet rendesen. Van, amit megszívlelünk, van, amin elgondolkodunk. Sőt, mindegyiken elgondolkodunk, csak van, amelyikkel nem értünk. Ez valamelyik meg teljesen jogos. Nagyjából örülünk, ha külditek, tehát várjuk őket.
Ja.
Egy kérdés is föltesz a hallgató kritikát, tudjuk, igen, ezt meghagyjuk neked, hogy mi értelme van ilyen közlekedési híreket mondani, amikor mindenki applikációval megy. Szerintem nem mindenki megy applikációval, egy-kettő, kimondottan az olyat, ami az imént elhangzott, hogy most mellettem nem történt, és ebből dugó lesz, most kezd nőni, azok igenis fontosak, az még avoknak is segít, akik appot használnak, mert mire az applikációra átszűrődik, az idő, az is késéssel nyilván a tényleges helyzetet jelzi. De ha én például tudtam volna a koccanásról, akkor más irányt választok. Nem Budapesten, most egyébként egy olyan autópályás választási lehetőség, és pont így jártam a hétvégén. És szerintem ez pont ilyenkor fontos, nem mondjuk el mindegyiket, nyilván ami látszik, azt meg egyértelmű, meg a szokásos helyeken a dugókat, azt nem, csak ha nagyon változik, vagy ha éppen történt, akkor például szerintem kifejezetten hasznos lehet, mondom, még azoknak, akik nézik az appokat. Melyik volt még? Azt nem mondjuk el.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló?
Millás reggeli.
Hát sok minden miatt kellett tárcsáznunk Feledi Botondot ismét. Az egyik az, hogy ugye az előzetes várakozásoknak megfelelően a szélsőjobboldali populista Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ nyerte az osztrák parlamenti választásokat most vasárnap, és ez egy izgalmas helyzetet teremt természetesen itt Európában, meg hát a szomszédban is. A másik pedig, amit a hírekben is hallhattatok, hogy eléggé erősen eszkalálódik a konfliktus a Közel-Keleten, mert hogy lényegében szárazföldi offenzívát indított Libanon ellen Izrael, főleg ugye a Hezbollah helyzet megoldására, mondjuk ez a
sőt, kázus belli,
kimondottan így van. Úgyhogy gyorsan beszéljük meg ezeket a dolgokat, amennyire meg lehet ezeket gyorsan beszélni. Ugye az egyik, és a korábbi időben hozzánk viszont közelebbi, az a szélsőségesek győzelme Ausztriában. Szia, Botond!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát két elég nehéz téma.
Miben más pénz, mint amikor Jörg Haider győzött, és akkor Euróba kiközösítette, de utólag meg úgy tűnik, mintha nem történt volna semmi?
Fűha. Igen, tehát ez egy nagyon jó felvetés, mert összehasonlításban azt lehet mondani, hogy az FPÖ ugye már volt kormányom.
Igen.
Tehát itt nem egy AfD-ről van szó, itt nem Löpenékről van szó, itt arról van szó, hogy ők már voltak többször is kormányzati szereplők, tehát koalícióban kerültek kormányra, és most is ugye az osztrák rendszer az olyan, hogy a koalíciókat preferálja, tehát nyilván attól, hogy nyertek, nem lesz abszolút többségük a parlamentben, nincs átalakítva a választási rendszer, tehát emiatt aztán vagy koalícióba mennek a második helyzettel, vagy pedig legnagyobb pártként nem fognak kormányzati szerephez jutni. A különbség az még annyi, hogy a mostani vezető Kikl a Haider beszédírójaként kezdte a karrierjét a pártban, tehát ő is egy régi motoros, régóta bent van ebben a szervezetben, és megpróbáltak ugye, a 21. századi információs csatornák töredezettségét kihasználni, és a párton belül azért tulajdonképpen időnként neonáci dolgok is elsültek, tehát nem véletlen, hogy az egyik vitában a szocialista ellenfelük elővett egy papírt, és 1,80 m ment lefelé ez a kis roló papírka, hogy hát ennyi ítélet született a FPS-ökkel szemben többnyire a neonáci dolgok miatt. Másfelől viszont tudtak úgy is kommunikálni kifelé, hogy nagyon személyesen támadták a többi nagy politikust, tehát egy abszolút rendszerellenes üzenetet hoztak, és a nagy országos vitákban pedig kikül, hát nem azt mondom, hogy kis cica volt, de abszolút megpróbálta a kormányzóképes arcát elővenni, és ez a három nem zavarta, nem oltotta ki egymást, a három közönség három helyen fogyasztotta el az FPÖ kommunikációját. Uh-huh. Úgyhogy hát így meglehetősen a várakozásokhoz képest is sikeresebbek lettek. Ugye a legtöbbet maga a néppárt veszítette, aki eddig koalícióban a zöldekkel kormányozta Ausztriát. Ugye őket nem veszítették a legtöbbet, tényleg egy hát elég boldogtalan házasság volt ez, de ne felejtsük el, hogy ez azért következett be, mert hogy előtte pontosan az STÜ-vel kormányoztak, és az bizony az Ibiza botrányban ért véget. Úgyhogy hát reggel azért talán jól esik a hallgatóknak egy kis napfényes történet felelevenítése. Ugye ez volt az a történet, ahol az orosz oligarcha lányának álcázott hölgy viszi el az STÜ politikusait, akkor Stráh nevű alkancellár jelöltet, hogy beszélgessenek egy ibizai villában a jövőről, hogy a kormányzás hogy fog menni. És itt ugye jól megbeszélték, hogy a sajtót majd Orbáni módra átveszik, de ezt ugye ők mondják így ezzel a kifejezéssel, meg hogy hogyan fognak közbeszerzésekből rengeteg pénzt csinálni, és hát ez a videó ugye kikerült aztán egy adott pillanatban két évvel később. Hát innen aztán lehet sok mindent következtetni, hogy miért kellett ez a két év, de pont akkoriban, amikor éppen a Kikl belügyminiszterségeiben, tehát ugye belügyminiszter volt abban a kormányban, ami az Ibiza botrányban megbukott, és ennek ellenére nem lett politikai hulla.
Sőt, most ugye az orbáni illiberalizmus osztrák meghonosításával is, ha nem is kampányolt, de ezt azért ő emlegette, és ez inkább mégis pozitívan csengett, ami tényleg furcsa az elmúlt 10 év fejleményeit figyelembe véve. Ezek szerint más vagy nem volt ez taszító, vagy akár népszerű volt, vagy ez nem érdekelte az osztrák szavazókat, és más alapján döntöttek. Melyik lehet?
Hát ezt érzékeljük Trumptól a legkülönbözőbb német szélsőséges vezetőkig és vezetőnőkig, hogy egyszerűen az élettörténet nem számít. Tehát teflon, vagy nem az a lényeg, hogy ő mit csinált, hanem hogy utána mit mond. Ugye Donald Trump is úgy beszél a nők védelméről, hogy maga azért mégiscsak zaklatóként és erőszaktevőként kvázi többször a bíróság elé került, csak megegyezett. Tehát, hogy ez láthatólag nem zavarja a szavazókat, mert nem biztos, hogy azonosulni akarnak vele, hanem be akarják küzdeni, hogy akkor csapjon szét a régiek között. Szóval biztos, hogy itt a politikai tribalizmusnak különböző mechanizmusai működnek, nagyon izgalmas. Hát Kikl alatt ugye majdnem átvette az orosz titkosszolgálata az osztrák feletti kontrollt, ez volt a másik óriási nagy botrány, ami évekkel később derült ki. És ugye pont a belügyminisztérium alatt, ugye pont instrumentalizáltak embereket, kiszolgáltattak orosz emigránsokról adatokat, azokat néha kivégezték az oroszok menet közben, tehát nagyon-nagyon kemény időszak volt az a két év. És igazából az FPÖ tipikusan megbukott a korábbi kormányzati pozícióiban, tehát szóval minden szempontból nagyon Sok paradoxra van tele ez, uh-huh. ez a mostani történet.
És most sem az emberek mivel voltak el, akkor az emberek elégedetlenek? Mi ellen szavaztak azzal, hogy visszahívták az FP-t?
Tehát egyrészt van 8 fél évnyi recessziónk, másrészt van egy osztrák megszokáshoz képest magas infláció, de itt a válság miatt. A Covid óta sem igazán állt helyre a gazdaság, és van egy olyan migráció, amiben ugye a legnagyobb közösségek messze a szomszédországok, tehát német, osztrák és akár a románnal bezárólag, tehát az unión belüli migráció adja a legnagyobbakat, de ugye 15 óta azért évente beérkeztek közel-keletről is, és ez viszont valóban óriási feszültségeket szül. Tényleg a bűnügyi statisztikákban láthatóan módon és felülreprezentáltak, és a közösségekben is látható, amikor nem integrálódnak. Tehát azért az, amire épülnek ezek a narratívák, azokból azoknak bőven van valóság alapja a társadalmi együttélés békessége szempontjából. Úgyhogy ez, és ahogy egyrészt van ebben, tehát tegyük hozzá, hogy meg lehet dicsérni az osztályokat, hogy erről tudnak egy picit nem annyira fekete-fehéren beszélni, mint mondjuk mi itt Magyarországon tesszük. Tehát látják azt, hogy több százezer munkahelybe töltetlen, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy van a jó bevándorló, rossz bevándorló, hogy ez nem is feltétlen csak az országától függ, hanem sok minden mástól. De hát ettől még vannak feszültségek, és ezt ügyesen meg tudták lovagolni, és a másik az tényleg a gazdaság volt. Amit nem sikerült igazán tematizálni, az, hogy a semlegességet feladják-e, tehát ahogy a svédek is a finnek beugrottak a NATO-ba, úgy az osztrákoknál ez tovább sem merül föl, 80%-uk boldog a semlegességgel, a legboldogabb pedig a politikai elit, akinek emiatt nem kell küldeni fegyverkezésre. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy adottság, és hát a korrupciós botrányokat Bucski Péter G7-es újságíró egyszer végignézte, és ez egy olyan szép szám, hogy muszáj elmondjam, tehát 3300 milliárd forintnyi korrupciós esetre derült fény az elmúlt 15 évben. Tehát ez az, ami valamiért kibukott.
Ezt kevesen gondolnák Ausztriáról, mármint itt Magyarországon is, hogy itt ilyen ügyek vannak, és ekkora nagyságrendben.
Aha. Így van.
Tehát és melyiknek, minek van nagyobb esélye, hogy összeáll velük a néppárt, és akkor kormányra kerül az FPÖ, vagy pedig éppen, hogy ellenük fognak össze, és lesz egy, és hiába kapták ők a legtöbb szavazatot, lesz a legtöbb helyük, mégsem tudnak kormányozni.
Ugye egyrészt kizárta az ő szavpés néha, mert kancellára azt, hogy együtt dolgoznak kiküllel, de azt nem, hogy az FPÖ-vel. Tehát feladta a leckét az FPÖ-nek, hogy buktassák meg a saját sikeres vezetőjüket, és akkor kaphatnak kormányzati pozíciót. Ez azért egy durva feladvány, tehát meglátjuk, hogy ez melyik oldalon megy át. A másik lehetőség, hogy az ő FPÖ-t szavazunk meg néha Merkel, és találnak egy FPÖ-vel kompatibilis embert. De azért az tény, hogy a szocialistákkal egyébként meg lenne egy nagyon pengevékony, egyfős vagy éppen csak meglévő többségük a Nacionalrátba, tehát lehet majd koalíció, vagy ez kiegészülhet a liberálisokkal, a Leosszal. Tehát adott esetben van bőven alternatívája az ÖVP-nek, a néppártnak, hogy kivel kormányozzon, tehát hiába a második helyzet a király csináló az egyértelműen az osztrák néppárt, tehát vagy balra, vagy jobbra nyit. Ezek szerintem most hát tényleg elég megjósolhatatlan, hogy melyik irányba indulnak el, de azért a megérzésem az, hogy először megnézik, hogy a szocialistákkal tudnak-e tárgyalni, ugye ott is biztos, hogy vezetőcsere várható, vagy hát nagy valószínűséggel a Báblert kirakják a szocialisták az eredmények miatt, és akkor egy picit centristább vezetővel lehet, hogy könnyebben el tudnak boldogulni. Kérdés persze, hogyha most összeáll egy hármas koalíció a győztessel szemben, akkor az mennyire tüzeli fel még a következő évben, és hoz vissza még több FPÖ-t. Ne felejtsük el, egyébként tartományi szinteken léteznek FPÖ koalíciók, tehát nem arról van szó, hogy itt a tűzfal az tökéletesen működik, egyáltalán nem, tehát nem. Ausztriában számítana a legkevésbé szentségkörésnek, ha az FPÖ-vel összeállnának.
Aha. Oké. Akkor kanyarodjunk át a...
Igen, mert erre kevesebb idő jutott, elég jó elemzés volt itt az osztrák helyzetről, de ugye a Közel-Keleten most egy újabb szintre lépett ez a konfliktus azzal az offenzívával, ami szárazföldön megindult Izrael részéről. A cél a Hezbollah felszámolása. Ugye a vezetőknek a több vezetőnek a likvidálása után ez egy újabb lépés, amit Izrael meg szeretne tenni. Azt már elemzők...
Hát elindult, megtette. A Hezbollah, igen, bocsánat, igen. Azt hiszem, hogy a szárazföldire mondod.
Nem, igen. Sok elemző szerint bevonulni könnyű lesz. Az, hogy a céljukat ezzel valóban elérik-e, és hogy tényleg veszteségek nélkül ki tudnak-e jönni, az egy másik kérdés. Közben feszülten figyel mindenki, többek között az Egyesült Államok vagy Irán is, ahol már ugye elhangoztak diplomáciai üzenetek, hogy ne legyen közbeavatkozás, de hát azért, hogy is mondjam, elég sokan kritizálják ezt az egész helyzetet.
Honnan induljunk? Talán az a legfontosabb, amit szerintem ritkán mondunk el, de muszáj ebben az értékelésben magasan felpolcolnunk, hogy az izraeli hírszerzés érdemben is teljesen újjászervezte magát október 7 után.
Igen.
Tehát a Tel Aviv tanult ebből.
Igen. Erre senki nem gondolt, hogy ilyen hatékonysággal tudják a Hezbollahot kilőni, és aki azt vitatkozik, azon a szakértők is, hogy igazából nem volt a felelőtlenség a vezér, tehát Nasrallah részéről, ha egyszer pontosan látszott, hogy elképesztő bunker romboló bombákkal több emelet mélyre el tudnak menni, és mégis a főhadiszálláson várta a csapást, de ezzel együtt a hírszerzés egész elképesztő hatékonysággal méri be a Hezbollah állásokat, és talán ez az, amiről senki nem számolt, ugye?
Így van, tehát és maga a Hezbollah sem, tehát hogy emiatt én azt gondolom, hogyha Netanyahu-nak nyilván egyébként nem célja az, hogy a saját pozícióját bármilyen szempontból kockáztassa, hiszen ő is előre menekülő vezetők közé tartozik, tehát ez a Fico Trump típus, akivel szemben ugye most pont a perében lesz majd egy újabb meghallgatás, tehát ő is komoly korrupciós vádakkal volt, illetve a választás előtt, és hát akkor beleszaladt az október 7-be, és onnantól kezdve ugye ő azért egy a Izrael történetében legradikálisabb koalícióval megy a mai napig. Ebben most éppen bevett egy újabb négyfős csapatot, ide a száréktől, akik egy konzervatív kisebb frakció, de ettől ez még egy nagyon kemény kabinet, tehát nem békepártiak csak azért, hogy béke legyen, hanem valóban hajlandók belemenni a konfliktusokba. Tehát van egy politikai alapállás, van hozzá megfelelő hírszerzés, és erre mondták azt, hogy ahhoz, hogy a 60 ezer Észak-Izraelről kitelepített lakost vissza tudják venni, ahhoz ki kell tudszolni azt a részt, amit egyébként egy ENSZ határozat már jóval korábban megállapított, hogy ottan ilyen szerűknek kéne szabadon tartani, ez az UNIFIL, és hogyha ez működne, akkor azért ugye most nem itt tartanánk. Hát az, hogy az ENSZ és a Közel-Kelet hogyan áll és hogyan nem áll, ugye erről óriási viták van október 7 óta, hogy akár az ENSZ főtitkárig bezárólag itt mindenki próbálja védeni a mondér becsületét, azért azt látjuk, hogy sok évtizedes jelenlét után, ahogy az természetes ilyen közegekben infiltrálódtak ők is, tehát látjuk azt, hogy igen, most már tényleg voltak olyan UNRWA alkalmazottak, akik bizony részt vettek, akár az október 7-ben. Szóval itt egy nagyon kemény helyi konfliktus alakult ki minden szereplő között.
És itt ugye nincs nemzetközi jog, nincsenek szabályok, nincsenek háborús bűnök, vannak ilyet, ami itt is, ott is, annak lehet nyilvánítani, hogy nemzetközi közösségnek, szervezeteknek gyakorlatilag semmi beleszólásuk nincsen. Nyilván kb. Véleményt mondanak, mit szeretnének, de a harcoló feleket ez abszolút nem befolyásolja, tehát Izraelt a legkevésbé.
És valahogy azt kell megértenünk még, és szerintem ez az, amit valahogy hangsúlyozni kéne a magyar sajtóban is, hogy mind a Hamászt, mind a Hezbollahot, mind a Huszikat Jemenben azért alapvetően ugye iráni eszközökkel, iráni pénzzel lehet felépíteni ennyire. Tehát ez a nagy Teherán-Tel Aviv üzengetés, ez ennek szól, és Netanyahu tegnap szarkasztikusan mondta, hogy az irániak, hogy veletek vagyunk, tehát hogy kázi, mintha a rezsimmel szemben is még kicsit lázította volna az irániakat, de enélkül ez nem működött volna. Tehát azért ebben rengeteg pénzt tettek, és ebben a libanoni kormány maga nincs úgy benne, tehát eleve bonyolult ország, és sokféle vallási felekezetten működő kormányzat van. De a Hezbollahot nem biztos, hogy ott is mindenki kedveli.
Hát ugye a libanoni helyi védelmi erők, ők vissza is vonultak, mintha ebből kimaradnának a saját országukból, tehát átmentek az izraeliek, és ők meg hátra
vonultak. Hát régi kritika az ugye, hogy azt kéri sokan a libanoni közvélemény, egy csomóan civil aktivisták is, hogy ezt a helyzetet kellene megszüntetni, hogy ez a terrorszervezet így működhessen ebben az országban.
Na de erről szól ugye csak másik oldalon a Hamász-Gáza viszony. Tehát, hogy ott ugye 17 éve vett át a Hamász a vezetést a Fatahtól, és nyomta el a saját polgárait, amiről most már gyönyörű oknyomozó anyagok vannak. Tehát ugyanolyan brutális titkosszolgálattal a Hamász ellenzőket kiiktatták a palesztinok közül. És a Hezbollah ugyanígy, bár állam az államban, de azoknak működött jól, akik vele voltak, és akik nem, azokkal ugyanúgy nem bántak ezt is kézzel. Tehát ezek tényleg olyan milíciák, akik rátelepettek az adott területre, ott beépültek, beépítették magukat, és külföldi szponzorációból éltek, ezért a céljuk külföldi célok teljesítése volt, nem a helyieké. És ezért mindig féltek attól is, hogy a Hezbollah erőszakos lesz, van a helyi lakosok, akik nem voltak benne a milíciában, azok tartanak attól, hogy kitör ez a háború, ami most kitört. Azért, mert egyébként a Hezbollah meg 8000 rakétát csak időt október 7 óta izraeli területekre. Tehát
ez most akkor most fölborult, nem? Kilőtt rakétákat, a vaskupolon működik. Tehát Izraelnek a fölénye, katonai fölénye az nagyon látványos. Most már a hírszerzésé is. Úgy tűnik, hogy egész jól kipucolják azt a területet, tehát Izrael most úgy látszik, hogy elvégzi a feladatot. Az állandó visszatámadunk és erősek vagyunk fitoktatásból, meg hát igazából nem látszik semmi. Hát oké, persze mennek a rakéták, de hogy igazából túl nagy jelentősége nincs, kárt nagyot nem tudtak Izraelben okozni, nem? Nem. Vagy hogy ekkor mi lehet ennek a kifutása? Tehát ha tényleg kipucolja a határmenti területeket Izrael, és akkor kész, vége, visszavonul?
Ugye ebben teljesen igazad van, tehát ugye a Husziknak is egy nagyon komoly kikötői létesítményét megsemmisítette Izrael a saját határától 1800 kilométerre, mert hogy ugye ők is ballisztikus rakétát lőttek ki, tehát azért ugye ne távolozó hegyi csapatokra gondoljunk, hanem ballisztikus rakétát kilőni képes lázadókra, tehát azért ez egy elég kemény különbség. És így van, tehát hogyha ezekkel a milíciákkal és az ő képességeket jelentősen meggyengítve tud tovább menni Izrael, az azt jelenti, hogy érdemes ezeknek az országoknak egyébként a polgári vezetőit majd megszólítani. És ne felejtsük el, hogy ugye pont a Hamász úgy adta el Izrael éberségét, hogy hajlandó volt belemenni csomó gazdasági együttműködésbe, és október 6-án történelmileg rekordmennyiségű palesztin dolgozhatott éppen Izraelben, ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően. Tehát, hogy itt lehetne gazdasági eszközökkel békét teremteni, és a legszebb ebben a történetben az lenne, hogyha ugye ebbe Szaúd-Arábia is bekapcsolódik. Márpedig erre a mai napig szakértői szemmel nézve minden adott. Tehát a Riád ugyanúgy nem állt ki a palesztinok mellett, most se védi be a Hezbollahot, hiszen ő se akar Iránnal semmilyen módon egy lapra kerülni, sőt, hát ugye regionális ellenségek vallási és geopolitikai szempontból egyaránt. Tehát van egy csendes szaudi öbölmenti, többnyire öbölmenti támogatás emellett, és Izrael várja azt a lehetőséget, hogy ezt a gazdasági stabilitást valahogy visszahozza, és talán ezzel tudja ezt a térséget egy picit átrajzolni. Hát ez egy óriási vállalkozás, és nyilván Irán ebben nem lesz partner, viszont Trump, vagy nem Trump eldőléséig nem tudom, hogy Teherán fog-e érdemben lépni, merni. Tehát most igazából ez talán a legnagyobb wild card, tehát a legnagyobb ismeretlen ebben az egyenletben, hogy mi az, amit Teherán ebben a környezetben most megmert tenni, mert Trumptól megtartanak. Tehát azt tudják, ugye, hogy az egy egészen más agresszívabb, kiszámíthatatlanabb politikát jelenthet, mint a mostani Harris. Miközben Bidenék egyébként nem tapsikolva, de kiálltak Izrael mellett most is, tehát picit megemelik a jelenlétüket. Austin már beszélt a izraeli védelmi miniszterrel, tehát a Pentagon fölhívta Tel Avivban a védelmi minisztériumot, és kvázi megbeszélték a dolgokat. Tehát valahol úgy tűnik, hogy ez a kipucolás is az, hogy ilyen évtizedes terrorszervezeteket és miliciákat kifüstöljenek, raktáraikat megsemmisítsék, még azelőtt mielőtt felszállnak. Ez a taktika nem új, a világtörténelemben ugyanezt teszik az ukránok, amikor kilövik az orosz tározókat, ugyanezt tették a németek annak idején, amikor lebombázták a szovjet repülőket a reptereken, tehát hogy ez egy klasszikus megfejtés, és az egyik leghatékonyabb katonai megoldás.
Uh-huh. Oké, Botton, nagyon szépen köszönjük, most eddig jutottunk, és hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, és majd foglalkozunk is vele. Szép napot neked is!
Nektek is, hallgatóknak is minden jó, sziasztok!
Szia, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Jimmy Carter.
A 100 éves.
100 éves ma.
Így van, Jimmy Carter-től idézünk.
Pont most 8 órakor csak átfutottam, van egy érdekes cikk a 444-en. A 100. születésnapját ünneplő Jimmy Carter adhat reményt Joe Bidennek, az ő kapcsolatukra, az ő barátságuk. Az, hogy Jimmy Carter a Joe Biden előtti egyetlen elnök, aki egy ciklust töltött ki, és a második már nem sikerült neki.
Hát öt, nem, mert ott elég sok botrány volt, meg probléma, és igen, a régen ezért így sikeresen a régen, átvette.
A régen
ugye?
Leverte, és, de utólag egészen megszépült az ő elnöki
utólag
időszaka
igen.
is.
Utólag igen.
És ezeket az összefüggéseket elemezgeti a cikk. Na szóval, hát Jimmy Carternek boldog születésnapot.
És azt mondta,
mit mondott?
Alkalmazkodjatok az idők változásához, de ragaszkodjatok az örök időkre szóló elvekhez. Nagyon érdekes volt, mert a beavatás előtt azt mondta, hogy ő nem fog soha hazudni, mint elnök. Ő soha senkit nem fog megtéveszteni. És azt mondta, hogy ragaszkodni fog ahhoz, hogy a mandátumban megfogalmazottakat betartsa maradéktalanul. Hát ő ilyen baptista, és nagyon vallásos, és komolyan csinálta utána a jótékonysági tevékenységét, és ezt próbálta átvinni. Az idők azok más sok voltak akkor is, úgyhogy ez nem sikerült neki maradéktalanul, de azt hiszem ezeket az elveket, ezeket sikerült betartani. Elnöknek meg hát ugye kemény kritika is érte, és hát így aztán Ronald Reagan meg tudta oldani. Úgyhogy. De egyébként most az unokája mondta azt, hogy alig várja, hogy Kamala Harrisre szavazhasson.
Igen, már hospice ellátásban részesül, de legutolsó nyilatkozatában erről beszélt, igen, hogy nagyon-nagyon szeretné. Még, nagyon szeretném még ott lenni, hogy szavazhasson novemberben.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
2500 érintett szervezet is lehet Magyarországon. A NIS 2 szabályozás október 18-án élesedik. Hát amikor azt mondjuk, hogy NIS 2, akkor azért azt sejtenünk kell, hogy van egy NIS 1. Minden esetre elég sokan ebből a 2500 szervezetből, hát olyan 1000-1200 regisztrációnál tart a rendszer, ami hát aggodalomra adhat okot, hogy most mi fog történni. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság a kommunikációs és kiberbiztonsági szakértője Bor Olivér a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mit lehet ennek a maradék 1000 szervezetnek mondani? Hát aki érintett, az nyilván tudja magáról, hogy érintett, nem?
Nyilván mi is azt gondoltuk, hogy nyilván tudja magáról, de nem ilyen egyszerű a képlet. Képzeljétek el, hogy borzasztó sok e-mailt kaptunk arra vonatkozóan, hogy ők nem tudják eldönteni, hogy érintettek-e vagy sem. Azért ez a matek most már megy több mint egy éve, hiszen van egy magyar vonatkozó jogszabály, ahogy te is mondtad, ugye ez egy Európai Uniós jogalkotási folyamat, aminek az első fázis azon is egy volt, 2019 környékén, 16-ban bocsánat, 19-ben lett egy másik EU-s jogszabály, és így 2022-ben pedig napvilágot látott a két ünnep között év végén a NIS 2 Európai Uniós irányelv, amihez a nemzeti implementációnak a legfontosabb eleme Magyarországon a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló jogszabály, ami 2023 májusában készült el, az Európai Uniós tagállamok között az elsőként Magyarországnak volt ilyen nemzeti jogszabálya, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legelőrehaladottabb implementációs tevékenységet végezzük a mai napig, tehát hogy teljes mértékben itt nagyon-nagyon jól sikerült beelőznünk az Európai Unió többi tagállamát, tehát tavaly május óta tudhatják a szervezetek, hogy itt fel kell készülni igazából, mert hogy már magyar jogszabály is van, és innentől kezdve nem a NIS 2-nek kell megfelelni, hanem a Kibertan TV-nek, ha már elindult ez a hazai implementáció, és azóta folyamatosan kapjuk ezeket a kérdéseket. Azért indítottam ilyen messziről, csak hogy érzékeltessem, hogy most már több mint másfél éve közdünk, mint malac a jégen ezzel, hogy segítsünk szerencsétlen szervezeteknek, és tényleg minden támogatást igyekszünk megadni, hogy önazonosítást végezzenek, hiszen ez egy önbevallásos téma, tehát nem az fog bekövetkezni, hogy a hatóság minden érintett szervezetet megkeresett, hogy szia, be kéne regisztrálnod, hanem egy ilyen önértékelést kell végeznie. Nagyon sok cég amúgy kitalált erre nagyon frankó kis programokat, hogy segítsék az önértékelést, és akkor ezek alapján 2024. január 1 és június vége között volt lehetőségük a cégeknek nyilvántartásba vétetni magukat az STFH-nál. Azokról a cégekről beszélek, amelyek 2024 előtt már megkezdték a tevékenységüket, hiszen simán lehet az, hogy valaki 2024. január 1 után válik érintetté, neki nyilvánvalóan nem ez a határidő, amit előbb említettem, és csomó olyan e-mailt kaptunk, hogy segítsük már eldönteni nekik, hogy érintett vagy nem érintett. És mi ebbe a játékba belementünk, mint támogató hatóság, de aztán annyi ilyen kérelem jött, hogy igazából elérkeztünk a január 1-jéhez, amikor már regisztrálni kellett ezeknek a cégeknek, hogy szépen inkább erre kezdtünk el hangsúlyt fektetni, amellett, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen roadshow-t meg körutat lefolytattunk, hogy tényleg minden szervezethez eljussunk, és a mi becslésünk volt amúgy a 2000 kötője 2500 cég, egy KSH-s statisztika alapján, amit mi lekértünk tőlük, és képzeljétek el, hogy most már ott tartunk, hogy 3700 cég regisztrált.
Hát ez, úgyhogy, az úgy oké.
Okay. Jó, jött egy kérdés, jól értelmezi a hallgató, hogy van a határidő, ezt tudjuk, erről beszéltünk ugye a 18. október, de hogy, hogy eddig be is kellene már fizetni a díjat, viszont ő egyáltalán nem talált ehhez bankszámlaszámot, hogy ezzel mi a helyzet.
Igen, nem kell befizetni még semmilyen díjat, maximum regisztrációkor ott lehet pár 10 000 forintos, nevezzük most az egyszerűség kedvéért egy ilyen ügyintézési hatósági díj, de a felügyeleti díjat, amit a Kibertan TV meghatároz az előző éves árbevétel alapján, és maximalizálva van 50 millió forintba cégcsoport szinten is, tehát hogy annál többet még a legnagyobb magyar cégcsoportok sem fognak fizetni. Ezt majd október 18-ától kell megfizetni. Az erre vonatkozó részletszabály meg itiner az hamarosan ki fog jönni. Itt azért nagy valószínűséggel nem fogom túlságosan elszpoilerezni az egészet, hogy az idei évre nem fogunk teljes egész felügyeleti díjat szedni. Tehát törekszünk tényleg mindig egy ilyen baráti megoldásra, hogy ne kínként éljék meg a cégek, ha már kínként élik meg, mert a többség így éli meg, hogy áldozni kell a security-re meg a kiberbiztonságra, holott nem így kéne megélni, és ez fontos lenne hangsúlyozni. És nem az a célunk, hogy akkor na most még, ha te szenvedsz, akkor szenvedjél még jobban, tehát még dobunk rád egy púpot, hanem tényleg megpróbálunk egy ilyen támogató hatóságként megfelelni itt mindenfajta igénynek. Attól elrugaszkodni viszont nem tudunk, hogy a jogszabály meg a NIS 2, az nagyon sok mindent meghatároz.
Aki nem regisztrál, ott a támogató hatóság támogatása miben nyilvánul meg?
Például abban nyilvánul meg, hogy eleve egy fél éves regisztrációs határidőt adtunk meg, de ahogy mi ezt satszoltuk, tudtuk nagyon jól, hogy az utolsó két nap, de inkább az utolsó nap fog jönni a nagy van, és tényleg az utolsó két nap jött be 2000 regisztráció, ha nem több, ebből jó nagy részt az utolsó nap, jó hírem van, mert a rendszereink bírták, tehát nem történt organikus dédusz, meg semmilyen humán dédusz, úgyhogy ez jól működött, ez egy örömteli szerintem itt a államigazgatás környéken nagyon jól vizsgáztak ezek a rendszerek, illetve abban nyilvánul meg, hogy kijött a szankciókról szóló rendelet is, ami felülírt egy korábbi bírságos rendeletet. Itt most nem dobálózok számokkal, mert mindenki el fog veszni a számháborúban, de egy kormányrendeletet módosítottak, ami már világosan tartalmazza a szankcióknak meg a bírságtételeknek egy részét, és ez október 18-án lép majd hatályba, tehát aki tud most a sorok között olvasni, az szerintem érezhet némi gepet a rendszerben, hogy itt most akkor még egy jó pár hét innen fogunk bírságolni, hiszen nem ez a cél, tényleg ezt hangsúlyozom, tehát aki elmulasztotta a regisztrációt, vagy azt hitte, hogy megúszhatja, és akkor megúszta, mert a hatóság nem kereste, annak most szeretném elezni, hogy október 18-ig legyen olyan kedves beregisztrálni, mert onnantól kezdve már élesedni fog a kormányrendelet is, és a bírságtételek azok tényleg GDPR nagyságúak, tehát aki elmulasztja a megregisztrálást, és nem utólag regisztrál, hanem tényleg ki akarja hagyni az egészet a buliból, és el akarja kerülni a regisztrációt, annak például akár 150 millió forintos bírságtétel is kiszabható.
Oké, okay. Okay, hát beszélünk majd akkor a határidőnél, és akkor folytatjuk itt ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönöm szépen én is.
Bor Olivérrel beszélgettünk, ő a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, tehát az STFH kommunikációs és kiberbiztonsági szakértője, is kettő volt a téma.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Témánk pedig az, hogy milyen hatással volt az árvíz a logisztikai szektorra. Mihályka Dávid, a Transped szakértője a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát ugye a kialakult katasztrófa helyzetre elsők között a logisztikai szektornak kellett válaszolnia, tehát hogy hogyan befolyásolta ez a sofőrök munkáját, az áruszállítást, partneri kapcsolatokat, hát ugye nem csak Magyarországon nyilván, hanem a régióban, de nyilván a saját országunk helyzetére jobban figyelünk, és nagyobb a kíváncsiság bennünk ezzel kapcsolatban.
Igen, ahogy a legutóbb is elmondtam, az árvízhelyzet, illetve az esőzések miatt talajvízszint megemelkedése miatt történt balesetek, illetve kialakult helyzet hatalmas kiterjedésű volt. Egész Közép-Európát érintette, tehát nem csak Magyarországot, itt beszélünk Ausztriáról, Szlovákiáról, Csehországról, Dél-Kelet-Németországról, Lengyelországról. Úgyhogy erről a témáról igazából órákat tudnánk beszélni, de a lényeget megpróbálom összefoglalni. Magyarországot igazából a Duna áradása érintette csak, és igazából azt lehet elmondani, hogy a teherforgalmat, ami a közutat jelenti, szerencsére nagy mértékben nem befolyásolta, nem veszélyeztette. A Duna útvonalán igazából a Dunakanyarban voltak tudomásom szerint kisebb közúti korlátozások, de ezt a teherforgalmat azért kismértékben érintette. Európa más országában, Közép-Európa más országában már nagyobb volt a probléma, nagyobb kiterjedésűek voltak az árvizek. Azt tudni kell, hogy nagyjából 400 mm eső esett le röpke 24 óra alatt. Ez több hónapos mennyiséget jelent, és nyilván a talajvízszint nem bírta már el, úgyhogy hatalmas árvizeket okozott, villámárvizeket. Nyilván mindenhol, ahol ezt a közutat érintett, ott megállt a forgalom, terelések lehetett számítani. Ellátási rendszerű problémákat is okozott rövid távon. Nyilván, mivel villámárvizekről beszélünk, ez egy gyorsan visszahúzódott, viszonylag gyorsan visszahúzódott a bizonyos területekre, úgyhogy tulajdonképpen kisebb kerülőkkel meg lehetett azért oldani a közúti közlekedést, mind a mellett, hogy azért egy komoly problémákat okozott a lakosság számára. A többi országban is jellemzően voltak útlezárások, főleg Ausztriát érintette nagyban, legnagyobb mértékben Ausztriát érintette a villámárvíz, illetve az esőzések. Az A2-es autópályát Bécset és Grázot összekötő szakasza teljesen le lett zárva napokra. Nyilván ez fennakadásokat okozott a logisztikában is. A közútról igazából nagyjából ennyi mondható el, mivel gyors lefolyású volt, ezért napok alatt reagálni lehetett a helyzetre. Gépkocsi vezetőket természetesen olyan szinten érintette, hogy a hatalmas esőzések megnehezítették a közlekedést. Torlódásokról hallottunk Európa szerte, illetve az esőzések miatt a megnövekedett balesetek száma is azért fennakadásokat okozott.
Uh-huh. A vasút meg a víz is érdekelne, hogy nyilván ilyenkor a árvíz alatt, gondolnám, biztos gyorsabban viszi a víz az úszáj, de gondolom nem ilyen egyszerű, sőt, korlátozások lehettek. És hát komoly és vasúti fővonalak, nagy áruszállító vasúti fővonalak is le voltak zárva egész hosszú ideig Ausztriában. Ez így mit okozott?
Igen, természetesen a vízi közlekedés le volt zárva az áradások ideje alatt. Ilyenkor ez természetes folyamat. A vasút az, amiről beszélhetünk legtöbbet, hatalmas károkat okozott a vasútban, leginkább a vasúti hálózat rongálódott meg. Főleg itt inkább Ausztriáról tudunk beszélni, nekünk van egy, a Transpednél van egy intermodális szolgáltatásunk, vasútvonalakat használunk szállításra. és a Bécset Németországgal összekötő északi vasúti vonalakat érintette az áradások, hatalmas problémákat okozott. Ezen az vasútvonalon nagyjából naponta 550-600 vonat közlekedik, ez mind személyszállítás, mind teherszállítás. Erről tudni kell, hogy teljesen nullára redukálta az árvíz, majdnem egy hétig a közlekedés ezen a vonalon, hatalmas fennakadásokat, torlódásokat okozott a bizonyos állomásokon, nem csak személyszállításban, hanem teherszállításban is. Ez emiatt teljesen letérdelt az áruszállítás vasúton. Majdnem egy hétig csak az árvízzel kellett foglalkozni, aztán voltak sziklaomlások, sárlavinák, amik tovább nehezítették a szakemberek munkáját a kártalanításban. Előreláthatóan még amikor az árvizek megvoltak, azt mondták a szakemberek, hogy nagyjából két hét alatt helyreáll a rendszer. Az első hetet követően már látták azt, hogy olyan szintű megrongálódtak a vasúti vonalak ezeken a takaszokon, hogy vannak olyan helyek, ahol teljes cserét kell megcsinálniuk. Van egy 2,5 kilométer hosszú alagút, ami teljes mértékben víz alá került. Majdnem egy hét hosszú csúsztak belőle a vizet, mire sikerült egyáltalán meglátni, hogy milyen helyzet, iszaptakarítás, stb. Teljes útvonal cserét kell itt megcsinálniuk, úgyhogy már most a múlt héten közölte az ÖBB, az Osztrák Szövetségi Vasút, hogy előreláthatóan október 9-éig tartanak ezek a felújítások, cserék. Addig egészen a múlt hétig 25%-os kapacitással működött ez a vasútvonal. Ezt a múlt hét vége felé már feloldották, és nagyjából 75%-os kapacitással működik jelen pillanatban is. Október 9-étől valószínűleg meg lehet nyitni.
És ki élvez elsőbséget ilyenkor, a személyszállítás vagy az áru?
Természetesen a személyszállítás, és bizonyos esetekben a prioritást élvező tehervagonok is ugye éjszaka közlekedhetnek. De ez még mindig csökkentett darabszám, ami az intermodális szolgáltatás sajnos nagyban befolyásolja, úgyhogy jelen pillanatban sem működik semmilyen szállítási.
Érez ebből bármit a fogyasztó, tehát hogy van fennakadás az ellátási láncokban, vagy esetleg hiány, későn érnek oda áruk, vagy ez még pont annyi, hogy ezt nem befolyásolja, és mondjuk nem érezheti egy átlagos felhasználó a boltokban, vagy akár építőanyag kereskedésben, vagy ilyesmi?
Azt gondolom, hogy minimális mértékben érezheti ezt a fogyasztó. Az elkereskedelmi befolyásolja, hiszen a vasút bénulásával a konténerszállítások is lelassulhattak. Ez néhány napos csúszást jelenthetett, de ennél többet nem gondolnék ebben a dologban. Mivel a logisztika szerte ágazó, egyik a másik ágat tudja folyamatosan segíteni. Lényegében annyi történik jelen pillanatban is, hogy a vasúton szállított árukat visszatereljük közútra, és közúton szállítjuk. Megnövekedett forgalommal lehet számítani, lehetett számítani, és még ezen a héten is, de azt gondolom, hogy fogyasztó szemszögéből ez szemszögéshetnek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
A gyors infókat, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, szép napot! Mihályka Dáviddal beszélgettünk, a Transpet szakértőjével, az árvíz hatásáról a logisztikai szektorra. Rohanunk tovább, és jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán Katona Csaba történész Benedek Elekkel kapcsolatban beszél majd, mert hogy fantasztikus volt egyébként az olvasás napján is a Benedek Elekes sztori, de minden esetre egész életét áthatotta ugye neki a magyar mesék csodálatos világa, és kerek évforduló van, úgyhogy ezzel jövünk vissza.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.